kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem akar többet fizetni gázért és benzinért, mint amennyit most fizet. Nem akarja finanszírozni a háború költségeit, és nem akar Ukrajnának sem fizetni. Az ukrán állam működésének fenntartása az ukránok feladata. Hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón a február elején induló nemzeti petícióval kapcsolatban. Gulyás Gergely azt mondta, a következő napokban a nyilvánosság is megismerheti a nemzeti petíció tartalmát, amely annak az európai törekvésnek az aktualitása miatt szükséges, hogy Európa továbbra is úgy gondolja a háborút és a háború meghosszabbítását, továbbá Ukrajna működését Európának kell finanszíroznia. Emlékeztetett arra, hogy 193 milliárd euró európai adófizetői pénzt már az Unió Ukrajnába küldött, további 90 milliárdot szerdán szavazott meg az Európai Parlament, és Ukrajna további 800 milliárdot kér a következő 10 éves működésére, ami a katonai kiadásokat teljes egészében nem is tartalmazza. Magyarországnak azon országok között a helye, amelyek békét akarnak, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón azzal összefüggésben, hogy a miniszterelnök a nap folyamán aláírta a béketanács alapokmányát. Gulyás Gergely a kormány szerdai üléséről beszámolva elmondta, felhatalmazást adtak a kormányfőnek a béketanácsban való magyar részvétel szentesítésére. A csatlakozásról szóló dokumentumot Orbán Viktor csütörtökön írta alá Davosban. Hangsúlyozta, a friss kormányhatározat is egyértelművé teszi, a téves híreket iparszerűen közlő médiumok tájékoztatása érdekében, hogy a csatlakozás semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár. Hozzátette, azok az országok, amelyek ma a béketanács alkotmányát aláírják, a béke mellett állnak, Magyarország csatlakozásának is ez a legfőbb oka. A rendkívüli hideg következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetnie, ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport állt fel. A kormány által tervezett rezsivisszatérítés részleteit dolgozzák ki. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a szerdai kormányülésen megvitatták a januári hideg miatt előállt helyzetet, megállapítva, hogy az operatív törzs tevékenységének egy lényeges része, ami a hóhelyzet miatt előállt nehézségek kezelését illeti, véget ért. Köszönetet mondott mindazoknak, akik ebben a munkában közreműködtek, és emberfeletti teljesítményt nyújtottak. Elsősorban a rendőröknek, a honvédeknek, a katasztrófavédelem dolgozóinak és a büntetés végrehajtásban dolgozóknak. Az extrém hideg miatt megnövekedő számlák kapcsán a kormány felelősséget érez állampolgáraiért. Ezért úgy döntött, senkinek a számlája nem lehet nagyobb, mint decemberben, mondta a miniszterelnök irodát vezető államtitkár az Igazság órája című online műsorban, amelynek vendége volt Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is. Nagy János közölte, a Fidesz egy olyan politikai közösség, amely meg is csinálja, amit vállal. Ezért a legutóbbi kormányülésen elfogadott megoldás részleteit az Energiaügyi Minisztériumban fogják kidolgozni hamarosan. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de lehetnek egyes körzetekben akár tartós szakadozások a felhőzetben. Több helyen párássá válhat a levegő, a Dunántúlon akár nagyobb összefüggő területen köd is képződhet. Növekszik a csapadék esélye, északon időszakos havazás, délkelet felé növekvő valószínűséggel gyenge ónos eső előfordulhat. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalra általában mínusz 8 és mínusz 1 fok közé csökken, de az északnyugati-nyugati tájokon ennél néhány fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken -2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti tájakon ennél magasabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Fél óránk témáihoz illő mottót keresve találtam Ferenc pápa mondatára. Így hangzik, az előrelépés a gyökereinkhez való visszatéréssel kezdődik. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Képíró Isten közelében címmel nyílt meg Hegyiné Szántai Marianna grafikus, belső építész legújabb, önálló kiállítása a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban január 21-én. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett tárlatot Terdik Szilveszter művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum fő muzeológusa nyitotta meg. Elsőként az ő gondolataiból hallgatunk meg néhány mondatot, ajánlást.
Rajzain szimbólumokat, láb- és kézfejeket, lábnyomokat láthatunk, az arcokat néhány részlet sejteti. Ezek az egészen közeli fókuszban megjelenő tevékeny kezek és lábak gyakran szentírási eseményekre utalnak. Magukhoz vonzák a nézőt, egészen közeli nézőpontot teremtve, abban segítve a szemlélőt, hogy testközelbe helyezve magát elmélkedhessen a megidézett eseményekről. A történeti eseményekre utaló, hogy fogalmakat megidéző kompozíciókon kívül még a tisztán szimbolikus ábrázolások között is található kezek, például az Ige testélet című rajzon. Ezen a munkán Marianna a Szent Háromság személyeit alapvetően biblikus eredetű jelképekkel idézi meg. Itt van éppen a művésznő mögött. Az Atyára egy kéz, az ókeresztény művészetből ismert Dexterre Dei, vagyis az Úr jobbja, a Fiúra a galamb, Jézusra pedig az eukarisztikus bárány, vagyis a pecséttel ellátott proszfora darab utal, amely a liturgia során Krisztus testévé lesz a Szentlélek közreműködésével. Számomra nagyon kedves ez a mű, mert egy korábbi görögkatolikus festő, Petrasovszki Manó egyik művét a Miskolci Székesegyház szentélyboltozatára megfestett szimbólumokra emlékeztet. Örülök, hogy Marianna munkája, aki gyermekkorát Miskolcon töltötte éppen a templom falképeinek készülte idején, egy láthatatlan szállal kapcsolódik az előző generációk hasonló kötődésű alkotójához. Jó volna a többi rajzot is részletesen elemezni, de ezt most a látogatókra bízom. Marianna formailag letisztult, időnként megkökkentő, mondhatni provokatív rajzai arra invitálják a nézőt, hogy az írott képek segítségével néhány percre megállva egy-egy fontos, gyakran életbe vágó kérdésen ne csak átfusson, hanem megálljon és elmélyüljön benne. Mindenkinek kívánom, hogy ez a képolvasás igazi tisztánlátáshoz vezessen.
A művésznő Hegyiné Szántai Marianna grafikus a megnyitó után beszélt mikrofonunk előtt.
A grafikáim imádságból születnek. Nagyon fontosak számomra a gondolatok, az üzenetek. Egész életemben igyekeztem imádságos életet élni. Csodálatos ajándék volt a férjem, akit most már majdnem 3 éve elvesztettem. Együtt is rengeteget imádkoztunk, főleg a rózsafűzér minden nap benne volt. És úgy született például a rózsafűzér sorozatom, grafikai sorozatom. Én korábban festettem ikonokat, ami egy csodálatos, imádságos időszak, de laikusként, autodidaktaként festettem, úgyhogy teológiai háttere az megvolt, de egyébként magam próbálkoztam, és technikailag azért nem tökéletesek, de így is megkaptam azt az ajándékot, hogy az egyik kiállításomon Jackó Sándor atya őt kértem meg a megnyitóra, és megszentelte. Úgyhogy otthon most ilyen szakrális térben vagyok, ez is nyilván befolyásolja az életemet. Nekem ugye a nagyapám görögkatolikus pap volt. 10 éves koromig az ő társaságában növekedtem, és amikor ő meghalt, az nagyon nagy veszteség volt, és mi fölköltöztünk Budapestre, akkor római katolikus templomba jártunk, az volt közelebb, valószínűleg ez lehetett az oka, nem értem, de elrómaiasodtam. És amikor a házas hétvégébe bekerültünk, és nekünk nagyon nagy élmény volt, és kértek is, hogy szolgáljunk, akkor rengeteget jártunk mi Kelet-Magyarországra, Budapestről, és nagyon sok görögkatolikus házaspárral is megismerkedtünk, és szerintem nagyapa az égből ezt irányítja, mert egyre nagyobb lett bennem a vágy, hogy visszatérjek a gyökereimhez. 3 évvel ezelőtt kezdtem visszatérni. A Bán István atya kápolnájába járok. Az unokatestvérem hívott oda, amikor 50 éves házassági évfordulókat ünnepelték, és oda mentem, és annyira visszajöttek azok az élmények, amiket én nagyapa mellett megéltem a liturgiából. Emlékeztem dallamokra, pedig mondom, kisgyerek voltam, szövegekbe ugrottak. És egy olyan erős vágy volt bennem, hogy én azóta oda járok, és lehetőség szerint minden liturgián ott vagyok. Vecsernyén, Utrenyén, Szent Liturgián. Mindig is hívő ember voltam, szeretettel, imádsággal jártam templomba, de ide nem tudok más mondani, hogy repeső szívvel, és ez biztos, hogy a Szentlélek működése. És az, hogy én az ikonfestésből grafikai útra tértem, és úgy szoktam mondani viccesen, hogy grafikon, amit csinálok, ez ugye kötetlenebb, de mégis nagyon kötött. Mert ha kapok a Bibliából egy engem megérintő gondolatot, akkor rögtön megjelenik egy kép a fejemben, és akkor addig nem nyugszom, amíg meg nem rajzolom. Tussal rajzolni, pepecselős, ahogy én csinálom, mert nagyon vékony vonalakat húzok, és sokáig tart, és nagy rendszerre van a dolognak, úgyhogy nem is lehet elrontani, mert akkor kidobhatom, tehát összeszedettségre tanít. És vigyelem a rajzaimat, hogy egyre sűrűbbek a kis vonalkák, ahogy idősödöm, és egyre közelebb érzem magam a Jóistenhez, hogy ez még a rajzaimon is tükröződik. És fontos gondolatokat rajzolok le. Tehát én nem készítek dekorációkat, ha van egy fontos gondolatom, akkor azt lerajzolom, és hálás vagyok a Jóistennek, és az alatt is lehet imádkozni, amíg húzogatom a vonalakat. És hát persze van vidámabb utam is, mert ezek a szakrálisak nagyon súlyosak, de van egy olyan sorozatom is, nagyon nagy anyag, ami a szóképek gyakorlatilag. Tehát összetett szavokat megrajzolok, és az nagyon vidám tud lenni, meg érdekes gondolkodásra készített. Tehát ez nagyon fontos nekem, hogy aki látja a képeket, elgondolkozzon, és megértse az üzenetet. De a görögkatolikus szimbólumokat is most láttam megjelenni a rajzaimon, ez is így alakult ki, hogy egyre inkább érzem, megérint a liturgia, az is befolyással van a művészetemre. És nagyon hálás vagyok, és ez mind föntről van. Szeretnék tényleg a Jóisten eszköze lenni az emberek felé, nyomokat hagyni. Nem véletlen, hogy lábnyomok is vannak föltüntetve, van otthon egy sorozatom, Isten felé milyen lépéseink vannak. Tehát én kézzel, lábbal, kezeket, lábakat ábrázolok, de remélem, hogy érthető, amit akarok mondani, vagy amit a Szentírásból üzen. A Szentírás, a Szentlélek nekünk. Én az Istennel való élő kapcsolatot tartom a legfontosabbnak. És emlékszem, hogy nagylány koromban már arra törekedtem, hogy ő vezessen engem, és ő döntsön arról, hogy most megtalálom-e a házastársamat, vagy nem. És tudom, hogy segített, mert amikor Istvánt megismertem, pillanatok alatt kiderült, hogy ő az igazi, és ezért is sokat imádkoztam, hogy nehogy véletlenül megalkudjak. És megkaptam Istvánt, mint ajándékot, és minden nap ajándék volt számomra, kiderült, hogy Istvánnak ugyanígy, és a kommunikációnkon nagyon sokat segített a házas hétvége, mert szeretjük egymást, de hogyha párhuzamosan elbeszélünk egymás mellett, az nem jó. És mi elég érzelmgazdag életet éltünk, mindig elmondtuk az érzéseinket is, és ez hozott minket nagyon közel. És hát a gesztusainkban is azért átöleltük egymást, fogtuk a kezünket, hát mindenki úgy látott minket kézen fogva. Tehát én remélem, hogy gyerekeink is ezt érezték, hogy mi szeretjük egymást is. Szeretet maga Isten, és Isten nélkül nem tudom elképzelni. Tehát én fölülről indulok el, tehát a Jóisten megadta ezt a lehetőségét, egyrészt a hitajándékát, és a szeretetni, hogy szeretni vagyunk képesek. Például a gyerekeink másik fele, tehát 6 gyerekünk van, a második fele örökbefogadott. És ezt is a Jóistennek meg szoktam köszönni, hogy ő minket, engem alkalmasnak talált, hogy 3 nem vér szerinti gyereket is fölneveljünk. Úgyhogy az életünk csupa ajándék. És nem volt könnyű, mert ugye Danika meghalt 5,5 évesen, császárral szültem az első 3-at, de nem akarok ilyen részletes magyarázatot, csak így alakult az életünk, hogy most már 12 unokánk van, és hívő, rendes, dolgos emberek a gyermekeink, és boldogok.
Hegyiné Szántai Marianna grafikái február 28-áig tekinthetők meg Nyíregyházán, a Görög Katolikus Múzeumban.
Farsangban. Hagyományosan a bálok és vidám mulatságok ideje. A húsvétot megelőző 40 napos nagybőti időszak kezdetéig tart. A farsangi forgatagból ráhangolódni a nagybőti sugárzó szomorúságra nem megy azonnal. Műsorunk folytatásában a nagybőtöt bevezető vasárnapokról, egyházunk különleges gondolkodásmódjáról osztja meg gondolatait Dobos András atya, a görögkatolikus papnevelő intézet rektora. Ugyanis január 30-án vasárnap rálépünk a nagybőtöt előkészítő útra.
A húsvétot megelőző nagybőtünk eredete hosszú ideig vita tárgyát képezte a liturgia tudósok körében. Egyesek úgy vélték, hogy ez a bűnbánati időszak kezdetben nem is a föltámadás ünnepéhez kapcsolódott, hanem a vízkereszt, vagyis Krisztus megkeresztelkedésének ünnepéhez. Bizonyos keresztény közösségekben az ünnep után egészen egyszerűen utánozták, amit Jézus tett, Márpedig ő az evangélium szerint a jordánparti eseményeket követően 40 napra elvonult a pusztába. Más kutatók ezzel szemben azt állították, hogy a böjtölés eredetileg azokat a katekumeneket, hitjelölteket érintette, akiket alkalmasnak találtak arra, hogy a közelgő húsvét éjszakáján részesüljenek a beavatás misztériumaiban, a keresztségben és az eukarisztiában. Idővel aztán a már megkereszteltek is úgy érezték, el kell kísérniük a keresztségre váró testvéreiket ebben a lelki küzdelemben, és így az egyház minden tagjára kiterjedt a nagybőjti fegyelem. Ma már a legtöbben úgy látják, hogy mindkét elmélet helytálló, mert az ókor egyházát páratlan sok színűség jellemezte, s ahogy a közösségek közötti kapcsolat élénkült, úgy cserélődtek, keveredtek, bizonyos értelemben pedig egységesültek a hagyományok. Ez talán megmagyarázza azt a furcsa tényt, hogy a nagybőjti időszak minden rítus gyakorlatában megtalálható, de ahány egyház annyiféleképpen számolja a napokat. Eltér a nagybőjt időtartama, kezdete és vége, nem is beszélve azokról az előírásokról, amelyek szabályozzák a keresztények életét ezekben a napokban. Bizánci egyházunk nem egyedüli abban a tekintetben, hogy a nagybőjtöt megelőzi néhány hét, amely magára szent 40 napra készít föl. El kell ismerni, nem könnyen érthető ez a gondolkodásmód. Ha a böjt maga egy felkészülés a húsvéti ünnepre, akkor mi értelme van ennek az egész pontosan 3 hétnek? Nem túlzás felkészülni a felkészülésre? A korábban elmondottakból világos, hogy a nagybőjt nem csak a húsvéttal összefüggésben értelmezhető. A nagybőjtnek önmagában is megvan az értelme, ami persze nem azt jelenti, hogy a böjtölés öncélú, de ez a periódus semmiképpen sem csupán függelék egy ünnephez, legyen az a legnagyobb az egyházi évben. A nagybőjtre egyházunk úgy tekint, mint egy megmérettetésre. Add meg nekünk, ó jóságos, hogy jó harcot harcoljunk, a böjt futását bevégezzük. Ezt kérjük, valahányszor az előszenteltek liturgiáján veszünk részt a böjt folyamán. A böjt lelki küzdelem, amelyre szükségünk van lelki egészségünk ápolása végett. Már most nem csak a hivatásos sportolók edzenek a versenyekre. Bárki, aki intenzívebb mozgásra készül, előzőleg be kell, hogy melegítsen. Ilyesmi célt szolgál egyházi évünkben az a 4 vasárnap és az a 3 hét, amely a nagybőjtöt bevezeti. Lássuk most már konkrétan, melyek is ezek az említett vasárnapok. Az első előkészítő vasárnap idén még a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepkörébe esik. Ezt a szép ünnepet egyházunk a találkozás ünnepének nevezi. Nem csak Simeon, a zsidó nép papja és Jézus találkozik a jeruzsálemi templomban, hanem az ő találkozásukban az Ó és az Új Szövetség találkozásának mintegy ikonját szemléljük. A régi, amit Simeon képvisel, visszavonul, hogy átadja helyét az újnak, ami éppen megszületett. Ebbe a találkozásba illeszkedik be idén az első nagybőjtöt előkészítő vasárnap, amelyet evangéliumi olvasmányáról a vámos és farizeus vasárnapjának nevezünk. Ennek a szakasznak a középpontjában szintén a találkozás áll. Látszólag mind a vámos, mind a farizeus azért ment a templomba, hogy találkozzék Istennel. De kettejük közül csak a vámos volt az, aki találkozott vele, mert a farizeus esélyt sem adott a találkozásra. Talán ismerünk olyan embert, akivel nem lehet beszélgetni, mert csak fújja a magáét, mindig saját magáról beszél, mindig önmaga van a központban. Ilyen a farizeus is. Amit tesz, nem igazi hálaadás, mert az szinte szótlan. Aki igazán hálás, a szavakat sem találja. Lehet, ha kicsit csöndben marad, a szívére figyel, akkor hallja, hogy Isten mit szeretne még tőle, hiszen mindenki lehet még tökéletesebb. Lehet, hogy akkor meghallja, Isten hogy szeretné felhasználni csodás tulajdonságait. És lehet, hogy akkor rájön, hogy ő sem tökéletes, és ő is végső soron rá van szorulva Isten irgalmára. Így hangol ennek a vasárnapnak az olvasmánya a böjtre, amelynek célja az, hogy találkozzunk benne Istennel. Erre való minden böjti gyakorlatunk, vezeklésünk. Az étkezésben való visszafogottság, hogy még a hiány is Istent juttassa eszünkbe. a hangoskodást is kerüljük, hogy valamivel összeszedettebbek lehessünk, hogy a csöndben meghalljuk a Szent Lelket. Minden bőti gyakorlatnak ez az értelme, azaz nem öncélú. A második vasárnapon a tékozló fiúról szól az evangéliumi olvasmány, és a zsolozsma énekeit is Jézusnak ez az egyik leginkább szívhez szóló példabeszéde ihlette. Himnuszainkban az örök ember sóhaja szólal meg, aki vágyódik a könnyelműen elhagyott atyai ház után. Ahogy a Szentírás kiadások többségében, úgy a cím itt is kissé megtévesztő, hiszen a példabeszédnek három szereplője van, és mindhárom szereplő viselkedésében találhatunk valami személyeset. A bőti idő egyik lényege, hogyha elkóboroltunk volna, akkor vegyük a bátorságot a visszatérésre. Hogy keressük az életet, ahogy a tékozló fiú. Hol van élet? Hol találok elevenséget, erőt az én életemben, amely Istenhez visz, amely kiteljesít? Vagy vegyem észre, és ne maradjak vak, mint az idősebb fiú, hogy lássam, a mennyei atya mennyi ajándékkal halmoz el nap, mint nap. Vagy tanuljak irgalmat, hogy mint Isten, én is irgalmas szívű és megbocsátó lehessek azokkal, akik engem megbántottak. Ugye nem úgy képzeljük el, hogy ha vétkeztünk és visszatérünk ő hozzá, akkor ő tanácsot tart a mennyei angyalokkal. Most mit is csináljunk vele? Mi legyen a feltétel? Hát nem, ő elébénk siet. A tékozló fiúról nevezett vasárnap egy további fontos üzenete, miszerint nem lehet mondani egyetlen élő emberre sem, hogy elrontotta az életét. Minden élethelyzetből, legyen az bármilyen bűnös is, van kiút, ha az ember életének utolsó percében találja is meg azt. Senkire, aki a földön van, nem lehet azt mondani, hogy elrontotta az életét. A nagybőtöt bevezető harmadik, húshagyónak is nevezett vasárnap ugyanakkor arra figyelmeztet bennünket, hogy bizony az elrontott élet lehetősége fennáll. Csak Isten tudja megmondani, ki az, aki elrontotta az életét, aki semmit nem kamatoztatott abból a talentumból, amit kapott. Reméljük, hogy nincsenek ilyen teljesen elrontott életek, de ez csak a mi reményünk, a lehetőség bizony fennáll. Ezért olvassa egyházunk ezen a napon Jézus egyik utolsó példabeszédét éppen az utolsó ítéletről, amelyben a jókat és a rosszakat elválasztja egymástól, mint a juhokat a bakoktól. Az ítélet kritériumai elég világosak a jól ismert evangéliumi szakaszból. Jézus itt a legkisebbekkel is azonosítja magát. Amit a legkisebbek közül egynek is megtettetek, azt velem tettétek. Feltűnő, hogy az ítélet, illetve az üdvösség egyetlen szempontja a másokhoz való viszonyulás. Mennyire élt valaki önző vagy másokért való életet? Valóban, szó sincs arról, hogy Jézus azt kérdezné, mekkora volt a hited, hány órát imádkoztál hetente, jártál-e templomba, böjtöltél-e, gyóntál-e, és sorolhatnánk. És minthogy semmi ilyesmiről nincs szó, az ember azt a következtetést vonhatná le belőle, hogy tulajdonképpen mindennek nincs is jelentősége. Még annak sem, hogy valaki vallásos-e vagy sem. Valójában ez egy nagyon félrevezető és téves következtetés lenne, mert a körülmények bizony összetettek, és a legalapvetőbb probléma, hogy a jót nem olyan könnyű ám megtenni. Ideig, óráig lehet fellángolásból tenni jót másokkal, jótékonykodni, charityt művelni, ahogy mondják, de ha nincs belső tartás, az ember hamar kiég. Amit el kellene érnünk, az az, hogy a jó cselekedetek ne valami külső járulékai legyenek az életünknek, hanem a bensőnkből fakadjanak. És végső soron ehhez segít hozzá bennünket az imádság és az önmegtartóztatás, éppen az a két elem, amire olyan nagy hangsúlyt helyezünk a bőti időben. S hogy ezeket egyáltalán el tudjuk kezdeni, kell, hogy amennyire rajtunk áll, megteremtsük a békét magunk körül. Ez történik a nagybőtöt közvetlenül megelőző vajhagyó vasárnapon, amikor az evangéliumban Jézus a megbocsátás kötelezettségére hívja föl a figyelmünket, mi pedig hűen követve parancsát sok helyütt templomainkban elvégezzük a kiengesztelődés szertartását, amely nem más, mint egy nagy ünnepélyes bocsánatkérés. Íme a négy vasárnappal tagolt három hét, amelyen keresztül egyházunk bölcs pedagógiával készít minket a nagybőjtre. Teszi ezt nem csak lelki ráhangolással, hanem testi gyakorlatokkal is. Az étkezés tekintetében egyfajta fokozatossággal vezet be minket a böjtölésbe. Régebben, amikor mindenkire nézve érvényben voltak a szigorúbb szabályok, a nagybőjt egész ideje alatt nem lehetett állati eredetű eledelt fogyasztani. A fokozatos felkészítés abban nyilvánul meg, hogy a vámos és farizeusról nevezett vasárnapot úgynevezett szabad hét követi, amelyen egyáltalán nincs böjt, vagyis bármely napon bármilyen étel fogyasztható. Éppen a farizeus példája int arra, hogy a böjt senkinek nem adhat okot az öntetszelgésre. Ha nem az alázatosságra nevel, hanem kevéséget szül, akkor szándékával ellentétes hatást fejt ki. Erre emlékeztet ez a szabad hét. A második bevezető hét étkezés tekintetében nem különbözik egy átlagos héttől, azaz szerdán és pénteken tartunk böjti napot. Az utolsó húshagyó vasárnapot követő vajas héten a régi előírások a hús fogyasztását már tiltják, de a tejtermékekkel történő táplálkozás még megengedett. A mai szabályok enyhébbnek bizonyulnak, de a fokozatosság elvét ki-ki érvényesítheti a maga módján, és akkor nem tör rá olyan hirtelen a nagybőjt keménysége. Aki figyelmesen követi liturgikus énekeinket a böjti napokban is, észrevet még egy érdekességet. A bevezető vasárnapok tematikája mind visszatér majd a nagybőjt egyes heteinek zsolozsmáiban. A vámos és a farizeus, a tékozló fiú és az utolsó ítélet is. Ennek van egy egészen egyszerű történeti magyarázata. Tudniillik, ezek az evangéliumi olvasmányok a régi, jeruzsálemi liturgiában maguknak a nagybőti vasárnapoknak voltak az olvasmányai. Énekeink jó része éppen a szentföldi szerzetesek műve. Később, amikor a császárváros, Konstantinápoly átvette a jeruzsálemi egyház sok szép liturgikus szokását, megtartotta ugyan saját olvasmányrendjét és azokat az evangéliumi szakaszokat, amelyeket ma is hallunk a böjti vasárnapokon, de felhasználta a himnuszokat, amelyek a jeruzsálemi hagyomány olvasmányrendjét tükrözik. Így a liturgiánk, mint valami tapasztalt tanár, felmondatja velünk az anyagot nagybőjt közepén, amelyet korábban már elsajátítottunk. Vajon emlékszünk még rá, mit tanultunk pár hete? Nem ritkán bizonyulunk az életben rossz tanulóknak, mert hiába hallottuk számtalanszor a tanítást, másként cselekszünk. Döjfösködő vámosként, tékozló fiúként, vagy a bakok oldalára állított, szívtelen szolgákként. És mégis, az Úr nem szégyel bennünket tanítványainak mondani. Bárcsak a mostani böjtünk is arra szolgálna, hogy egy kicsivel jobb tanítványaivá lehessünk.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Maradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük határon innen is határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a miskolci Ars Sacra Fesztivál egyik rendezvényéről készült összeállításunkat, melyben Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes Hiteles férfiként élni és formálni a világot címmel tartott előadást a Miskolc tapolcai Sziklakápolnában. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván. A műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien.
Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk, elmélkedhetünk. Ugye én meg vagyok győződve, hogy a kereszténység diadalmas világnézet. És 2000 évvel ezelőtt, mikor Jézus Krisztus eljött közénk Isten fiaként, ő azért jött közénk, mert nem csak hogy hitt bennünk, bízott bennünk, remélte, hogy képesek vagyunk megtanulni a szeretet parancsát, hanem azért, hogy építse Isten országát, gyönyörűséges országát. Mai evangéliumban is hallottunk, hogy Jézus azt mondja, hogy azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, örömötök teljes legyen. Tehát mi nem fakírok vagyunk, hogy lemondjunk. Erről is, arról is, mindenről is ködökünket nézzük, hanem arra születtünk, hogy boldogságba, örömbe kiteljesedjünk, hogy emberkatedrálisok legyünk. Világ sokféle örömöt kínál fel nekünk. Ugye maga a gonosz lélek is Jézusnak felkínálta, hát, hogy mond a köveknek legyenek kenyéré, habzsolj, fogyasz. És Jézus visszautasítja, nem csak kenyérrel él az ember. Igen. A világ ezt kínálja. Élvezze az életet. Aztán ugye a gonosz lélek felviszi egy hegyre, és mondja, hogy ne borulsz, minden neked adom. A bevásárlóközpontok, minden a tiéd lehet. Birtokolj. Ott van mindannyiunkban ez a vágy, hogy birtoklás vágya. De milyen szép Jézus visszautasítja, és valóban az élete során ő hát nem gyűjt. Nézzétek az ég madarait, a mezők virágait. Rókának van odúja, az emberfiának nincsen hova a fejét lehajtsa. És a harmadik öröm, amit Isten felkínál, az a gonosz lélek felkínál Jézusnak, az a, hát a hatalom öröme. Felviszi a templom tornyába, dob le magadot, angyalok a tenyerükön hordoznak, te leszel a nagy sztár, mindenki elájul, bingo, távozz tőlem, sátán. Igen, szeretnénk mi is mindannyian érezzük magunkba, hogy a kör közepére kerülni, hogy foglalkozzanak velünk, hogy vegyenek észre, hogy törődjenek. Hatalom. És Jézus ezt az örömöt is mondjam úgy visszautasítja. Tehát a fogyasztás, úgy is mondja az egyház, hogy a test kívánságai, a szemek kívánságai, a birtoklás vágy, és az lélek kevéssége, ez a három nagy bűn, ami összeszorítja a mi szívünket, és hát a világot, hát hogy mondjam, láb alá tapossa. Hát hogy ezek az örömökre mi Jézus nemet mondott, és Jézus nyomában mi is nemet akarunk mondani, akkor mik azok az örömök, amiket Isten felkínál nekünk? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztusnak, Istennek mi az öröme. Hát az önzetlen alkotás. Teremtés hajnalán a mennyei atya alkot, és leül, és gyönyörködik benne, nem? És én azt gondolom, hogy igen, önzetlenül valamit létrehozni, egy férfiként teremteni, társa lenne a világot tovább teremtő Istennek, gyönyörűséges dolog. Felnőni oda, hogy ott állsz Isten mellett. Azt gondolom, az a, ki létrehozták ezt a kápolnát, gyönyörködtek benne. Alkottak valamit. És te életedben is, ha visszagondolsz, hogy valamit úgy tiszta szívből, szeretettel létre tudtál hozni, felmutatni, az boldogsággal töltött el tégedet. Ez egy olyan isteni öröm, ami mindannyiunké lehet. Sose felejtem el, hogy jó pár évvel ezelőtt felhívott a nagyszalontai polgármester, azt mondja, hogy nekünk akarja adni a kaszárnyát. Hát mondta, hogy voltam rován katona, legyen, aki akar, menjen oda, én biztos nem. Na, de aztán végül addig-addig beszélt, hogy elmentem. És akkor képzeljék el, egy ilyen 1800-as évek végén épült egy huszár laktanya, magyar huszár laktanya, Nagyszalonta határába, és ott volt, hát ugye közvetlen határ mellett, 10 kilométer, 8 kilométer van a határig, és amikor NATO-ba belépett Románia, az összes ilyen határmenti kaszárnyát be kellett zárni. Hát a kulcsot odarakták a polgármester zsebbe, az vagy 10 évig ott üdögélt, fiókba, és az alatt nagyjából, hát ami fából volt, azt azért lopták el, és ami vasból volt, hogy ne, hogy rozsdan megegyen, leadták, hát ugye el lehet képzelni egy ilyen őrizetlen laktanyát. És amikor én oda mentem, hát nagy dzsungúj volt az egész, gaz, bodzal, mindenféle belőtte. Persze a tető sok helyen be volt szakadva, öt ilyen tégla, ilyen nagyon patinás, olyan 1800-as évek stílusában megépített, ilyen 300 négyzetméteres épület, külön-külön, hát egy 2 hektáros területen mit csináljanak vele. És én az első benyomás nekem az volt, hogy innen menekülni kell. De jó pofa, volt egy gyerek, egy sarokban volt egy ilyen homokos láda, ugye tűzoltó pontok voltak régebb, ásó lapát, meg mindenféle, és egy dobozban homok is, hát az ásó lapát az már rég eltűnt, a doboz is szétrohadt, de homok ott szétfolyt. A gyerek felvászott a tetejével, és azt mondja, papács, itt már van homokozva, ez jó lesz gyerek otthonnak. Ott vagy egy pár tiszta polgármester, és a gyerekekkel ott sétáltunk ebbe a hát ösvényekkel, ami lehetett menni. Mindenki kacagott, és úgy benne, mintha megszólalt volna Izaiás gyönyörű mondata, hogy eljön az az idő, mikor a fegyverekből, ugye a lándzsából oltókést, a sarlóból kardot kovácsolnak, és nem fog ember emberre támadni ezen a földön. Olyan gyönyörű ez a profécia, és ugye álltam ott, és arra gondoltam, milyen szép is lenne, hogyha hát a háború fészkéből szeretet otthon csinálnánk. És persze aztán leírtam én ezt a levelet, lefordította valaki angolra, és úgy elment a nagyvilágba, interneten. Aztán írt egy angol úr, egy japán nő, hogy hát csináljuk meg, hát tényleg szép lenne, hogy hát Kelet-Európában, egy katonai támaszpontból, hát csináljunk szeretet otthont. Béke királynő asszony a tiszteletére, gyermekvédelmi központot. Hát mi kell hozzá, mondtam, egy csomó pénz. Na és ha hiszik, hanem kezdtek küldözgetni. Elsőbb az első épületet, aztán a második épületet, a negyedik épületet, felújítottuk, és egy épületből 300 nézete, kettő választottuk, és egy fiú család, egy lány család beköltözött, hogy külön, szépen, és hogy mondjam, és azt egyszer jött egy bukaresti, hát ilyen szenátorok jöttek, kíváncsiak voltak, hogy a bezárt laktanyából mi lett. Hát a legtöbbet szétloptak. Hát a miénket látták, hát milyen szép, milyen jó, és aranyos, gyerekek, és nem tudom miféle. Azt mondják, ezt az ötödiket miért nem raktuk rendbe? Hát az olyan piros szalaggal körbe volt véve, hogy ne menjen senki oda, de az annyira rossz volt, hogy hát én nem láttam értelmét. Hát azt mondják, hát miért nem szedtem rendbe? Hát mondom, hát nincs annyi pénz, amiből ezt rendbe lehet szedni. Hát azt mondják, hát miért nem pályázok én hát a Bukarestből? Hát hogy magamban, hogy most köztünk legyen mondva, hogy egy román laktanyát átalakítasz magyar gyermekvédelmi központtá, és ehhez még Bukarestből kiírsz pénzt, hogy ezt segítség, finanszírozzák, hát egy kicsit olyan meredeknek tűn nekem. Hát én mondom, ha bíztatnak, hát én megírom azt a pályázatot, és ha hiszik, hanem megkaptam a pénzt. És egy év múlva szépen felújítva ott állt a ház, és eljöttek, és még egy csokor virágot is kaptam, hogy hát megcsináltuk. És ottan hát mondták ott a beszédeket, és elsírtam magamat. Mert annyira kisítő voltam, hogy lám, meg lehet csinálni. És akkor szépen felraktuk, hogy a béke királynője, Nagyszalonta, egy gyermekvédelmi otthon, és mai napig működik, és a gyerekek az udvaron agykirály katonát játszanak, kacagnak, szépen magyar iskolába jár az egész, és egy olyan fiú vezeti a házat, aki nálunk nőtt fel, abban a házban, Nagyszalontai otthonban. leérettségizett, elvégezte a főiskoláját, elment külföldre, vagy pár évre dolgozni, és ahogy 4 évvel ezelőtt felhívott, hogy hát szüksége van-e az ő munkájára. És azóta ő vezeti. És ez a nagy szalontai csapat ma eljön, és 11-től eléad egy szép színdarabot, Szent Ferenc atyánk életét. Úgyhogy ez a kicsit a reklámhelye is volt, úgyhogy remélem eljönnek 11-től, lesz a szent, az előadások. Igen, alkottunk valamit, és én büszke vagyok rá. Ez az öröm, amit Isten mindenkinek felkínál. Persze nem mindenki gyerek otthont kell alkosson, de alkotás öröme. Szombaton 13-án Piski csatatére felavattunk egy obeliszket. Képzeljék el, ugye 1849-ben volt a csata, Piski csata, február 9-én, és több mint 1500 katona meghalt ott. Nagy öldöklő is volt. Bem, akkor ott fordította meg a hadi szerencsét, és utána ugye onnan kinyomták az Ojtuzu szaroson keresztül az osztrákokat, a császári seregeket Erdély területéről. Na, és hát ugye 1800-as években a kiegyezés után, hát ott, ahol valamikor állt bennek az ágyúja, épült egy obeliszk, közel 10 méter magas, gyönyörű, szép, nem tudom. És az 1920-ban ledöntötték a románok, persze. Közben ezek a kövek besüllyedtek a földbe, beépült az egész környék, bokrok nőttek föléje, és az a nő, akinek a kertjében ez ott volt, az tudta, hogy ez igazából micsoda, és egyszer megkeresett, hogy hát nem-e visszük el onnan, nem kell-e. Senki nem tudta, hogy igazából ezek milyen kövek. Hát úgy ránézés, alig látszott ki egy pár, azt elkezdtük kiszedni egymás után, és 59 akkora kő, mint ez az oltár szinte. Egy tonnás kövek. Hogy mondjam? Hát úgy elindult a folyamat, hogy engedélyezzék, hogy felállítsuk, nem tudom miféle. Augusztus 1-ére megkaptuk az utolsó pecsétes papírt, 4-ére elkezdték a kőrestaurátorok a munkát, és Istennek legyen hála, 90%-a megvolt a köveknek, a hiányzókat az újból faragtattuk, és most szeptember 13-án tanévkezdéskor motoros találkozót szerveztük, ott volt egy több mint 100 motoros, meg kellemi hunor is eljött motorral, meg minden, és a gyerekekkel együtt felavattuk, felszenteltük ezt a 10 méteres obeliszket. Testvére, férfi munka, alkottál valamit, büszke vagy rá. Ezt az ilyen típusú örömet kínál fel az Úr. Meg egy másik öröm, amit Isten felkínál nekünk, hát az élet befogadásának és hordozásának öröme. Ez olyan öröm, amit minden embernek felkínál. Úgy van, hogy hát egyik fiunk felnőtt, hát egy nagyon ügyes, talpásabb gyerek, aztán megnősült, éleskedtem, és hát egyszer éjjel 1 óra felé telefonál. Na felébredek, pap bácsi, Csaba testvére, megszületett a fiam, nagyszerű. Hát gratuláltam neki, magamba gondoltam, ezt reggel is megbeszélhettük volna, de egyen csuda, visszaaludtam, hát így jó óra múlva megint szól, elfelejtettem mondani, hogy 3 kiló húzdeka, meg hogy milyen hosszú, meg nem tudom miféle. Persze utána már nem tudtam visszaaludni, forgottam az ágyba, és úgy elgondolkoztam, hogy hát ez gyerekkorától én nevelem. Hát eszébe nem jutott soha engem ilyen felhívjon. Egy férfinak van ennél nagyobb öröme, hogy gyermeke született, hogy magasba emeli, ez az ő fia. Tiszta öröm, amit Isten meg, nem csak, hogy nekünk adott, hanem parancsba adta, szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez az az öröm, ami nem a fogyasztás, meg a birtoklás, összevásárolsz egy csomó libi lobot, és csinálsz magadból egy ilyen farizeus, vagy mit tudom, egy ilyen hát mit tudom, egy kriptába berakod az egészet. Nem, ne a birtoklás öröméje után nyújts ki a kezedet, hanem az élet befogadása, az élet hordozásának örömét. És tudjuk jól, ugye, hogy nem csak test és a vér kívánságából lehet valaki apa. Szent József, hát hogy mondjam, Isten akaratából lett a kis Jézus apukája. És maga Mária mondta, hogy apád és én aggódva kerestünk. Igen, testvéreim, az életet nem csak vér szerinti apaságként hordozhatod, hanem hát én is egy vér szerinti gyerekem sincs, és mégis több mint 7000 gyerekem van, 1500 unokám. Ez egy olyan öröm, amit nem lehet elvenni az embertől. És bármerre megyek, és szembe jönnek a kirepülő gyerekeink, hát most mint Magyarországon is egy falunyi gyerekünk van. Sajnos ugye tény az, hogy van ez a csók, meg minden, és sok gyerek itt telepedett le, és minden. És olyan nagy öröm, élmény számomra találkozni velük. Igen, ezt az örömöt is Isten mindannyiunknak felkínálja. Nem kutyát, macskát, mit tudom én, az se baj, ha van, de gyermek mellett döntsünk. Az élet mellett döntsünk. Mert aki az életet szolgálja, az Isten szolgálja. Utolsó ítéleten se a ruhát, se a házat, semmi nem jön szembe veled. Ugye Jézus azt mondta, nem baj, hogy birtokolni akarsz, de olyan kincset birtokolj, ami megmarad az örök életre. Az örök életre mi marad meg? A feleséged lelke, a gyermeked, a testvérei, ezek mind megmaradnak. És milyen jó lesz, szembe jön veled valaki, és azt mondja, édesapám, nevelőapám, köszönöm, hogy mellém álltál, hogy segítettél kibontakozni, hogy ide jutni a mennyek országába. Igen, adja az Isten, hogy tényleg az élet befogadásának és a szolgálatának az örömét éljük. Hát én írtam egy könyvet, meg is lehet kapni itt Magyarországon is, ugye az örömök könyvét, és hát ebben vagy 9 ilyen típusú örömöt írtam le, amit Jézus Isten nekünk felkínál, a bölcsesség örömét, hogy megérteni a dolgokat, az összefüggéseket. Olyan öröm, ami Isten képére, hasonlatosságára átalakít. De a megbocsájtás örömét, a kiengesztelődés örömét. De ugye álszakra van, hát egy én pár szót szólnék a gyönyörködés örömé, a szépségbe való gyönyörködés öröme. Ez is egy olyan férfi öröm, ami mindannyiunk számára elégséges, elérhető. Ugye, hogyha a gonosz lélek által felajánlott örömököt, ha elkezdünk, hogy mondjam, akkor a világunkat tönkretesszük. Mert ha mindenki tényleg egy nagy terepjáróval akar itten száguldozni, hát akkor le kell lassan aszfaltozni, hogy 8 milliárd ember elférjen ez a földön. Ha mindenki akkora emeletes nagy házakba akarna lakni, hát most akkor lassan tényleg fenntarthatatlan pályára állítsuk a világot. De ha a szépségbe való gyönyörködés öröme után gyújtom ki a kezemet, hát ez nem kell. Tehát Ahhoz, hogy ültetsz és a házad elé egy szép rózsatövet, és azt metszed, és kis lúgast alakítasz ki, és alája kiraksz egy kis kerti padot, a feleségeddel szépen kiülsz, és gyönyörködöl a naplementébe, gyermekeidbe. Hát ide nem kell, nem tudom, ez akár 8 milliárd embernek is elérhető. De akár egy festménybe, te magad alkotsz valamit, egy mások alkotásába gyönyörködsz, egy zeneművet meghallgatsz. Régebb ugye az emberek egész nap dolgoztak a mezőn keményen, és hát önök között van olyan biztos, itt a miskolcani súly volt, és este szépen a vacsora után kiültek, és énekeltek. Daloltak az emberek, elbeszélgettek, tréfálkoztak. Lehet, hogy sokkal szegélyebbek voltak, mint ma, de lelkük szágolt, repült. Sokszor elmondtam, hogy ugye mi úrunk Jézus Krisztus tudatosan, ő írta a forgatókönyvet, tehát jöhetett volna haddiplomás, mit tudom én, orvos professzorként is közénk. Nem, jónak látta gyermekként közénk jönni. És úgy elgondolom sokszor, hogy a názáreti csendes, egyszerű hétköznapokat Mária hazahívja a kis Jézus, játszott a gyerekekkel, szaladgált, bujocskázott, ipiapacs kis Jézus, ki vagy ütve, megteríti az asztalt, és gondoljuk mi magunk elé, hogy názáreti kis házba ott az a durván József által faragott egyszerű asztal mellé leülnek, megfogják egymás kezét, megköszönik a mindennapit, a mindenhatónak, ott pislákol az asztalon egy olajmécses, és elköltik az egyszerű lencse főzeléket, Mária által készített vacsorát. Ott nincs internet, ott nincs semmi, csak békesség. És szeretem magam elé képzelni, vacsora után szépen kiülnek a Názáret kisház elé, padra, fölöttük ragyognak a csillagok, Jézus fázosan odabújik az anyukájához. József elkezd egy szép ószövetségi zsoltárt énekelni. Milyen egyszerű, és milyen szép. És ha őszinték vagyunk lelkünk mélyén, pont erre vágyunk, nem? Gyönyörködni a szép családodba, gyermekedbe. Hogy azt mondják, hogyha te szépnek látsz valamit, az megszépült. Az ember tekintete teremtő erővel bír. Adna az Isten, hogy tényleg tudjunk egymásba gyönyörködni, környezetünkbe. Régebb ugye kis falvédővel, faragásokkal, ezzel-azzal, hogy törekedett az egyszerű parasztember is, hogy szépé tegye környezetét. Nem nagyjá, nem mit tudom én, drágává, hanem szépé. És az egyszerű fából, kis bugyli bicskájával bele karcolt virágminták gyönyörűvé tették. Igen, testvéreim, hát erről egy hosszú lelki gyakorlatot is lehetne tartani, de gondolkozzunk el azon, hogy vajon nekem a mi úrunk Jézus Krisztus milyen örömöket akar felkínálni? És a gonosz lélek milyen örömöket akar felkínálni? És nekem tudatosan, ha boldog akarok lenni, azokat az örömöket kell megfogjam, amiket a mi úrunk Jézus Krisztus, mennyei atya, felkínált nekünk.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban megismételtük a miskolci Ars Sacra Fesztivál egyik rendezvényéről készült összeállításunkat, melyben Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes Hiteles férfiként élni és formálni a virágot címmel tartott előadását hallották, melyet a miskolctapolcai sziklakápolnában tartott. További tartalmas rádiózást kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István.